Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Akkor a végén, a játék végén igazi céglegényeket, célehányítát vártok, jó? Na most kezdjük el akkor a mi kis időutazásunkat itt az első teremben, és most még az a különlegesség is hozzá tartozik ez a játékhoz. Nem csak gyönyörű futorokat fogtok látni, hanem gyönyörű szép karácsonyi vágat is, és majd a karácsony vágatás történetéről is mesélek nektek. Na gyertek!
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlata című műsorban, melyben, mint hallották, karácsonyról lesz szó, pontosabban karácsonyfákról, ugyanis a Nagytétényi Kastélymúzeumban decemberben, most már hagyományosan, minden évben karácsonyfát állítanak. Nem is egy karácsonyfát, hanem a bútorkiállítás valamennyi szobájában külön-külön karácsonyfák állnak. Erről fogunk beszélgetni most Fodor Andreával, a Nagytétényi Kastélymúzeumnak a vezetőjével. Első kérdésem mindjárt az lenne, hogy hogyan alakult ki ez a szokás, illetőleg mióta állítanak karácsonyfát a Nagytétényi Kastélymúzeumban.
2002 óta várjuk a látogatókat az iparművészek karácsonyfájval itt a Nagytétényi Kastélyban. Nagytétényi Kastély Dél-Buda csücskében a 22. kerületben található egy csodálatos későbarokk főúri kastély, amelyben az Iparművészeti Múzeum bútorgyűjteménye az állandó kiállítás, amelyet évközben megtekinthetnek a látogatók. Decemberben pedig felöltöztetve, ünnepi díszbe várva várjuk a kedves látogatókat. Minden évben fenyőfák kerülnek a zenteriőrökbe, amelyeket kortárs iparművészek díszítenek fel, hogy úgy mondjam, kedvük szerint. Igazából ugye mindenki választ egy termet, a termek azok ugye különböző korszakokat mutatnak be, a bútor művészet, illetve a bútor készítés fejlődésének a különböző korszakait. Ugye 5 évszázad bútor készítését, bútor művességét mutatják be, tehát a gótikától a Biedermeierig láthatjuk ezeket a bútorokat, illetve magát a kiállítást, és így különböző stílusú termekbe kerülnek ezek a fenyőfák.
A fenyőfák díszítése is a stílushoz alkalmazkodik, vagy attól független?
Azt kell, hogy mondjam is, attól függ, hogy ugye melyik iparművész melyik termet választja. Biztos, hogy mindig ihletet ad a művészeknek, de olyanra is van példa, hogy gyakorlatilag elrugaszkodva attól, vagy valamilyen alapon ráhelyezkedve, de mégis nagyon mást alkotnak oda, de látogatóknak meg kell, hogy mondjam, hogy igazából tetszik ez a változat is, tehát vendégkönyvet olvasgatva, meg itt beszélgetve a látogatókkal, mindig mondhatom azt, hogy vannak olyan látogatóink, akik a hagyományos, tehát inkább a mézes kalács és azok a díszek, amelyek otthon is jobban megtalálhatók a fenyőfán, de ugyanakkor van, aki kifejezetten a kortárs fákat dicséri, és tetszik neki.
Hogy néz ki egy kortárs fa? Vagy idén, most? Hány iparművész?
Az idén majdnem 30 iparművész díszít. Vannak csoportok is, tehát valamelyik fát többen is díszítették, de többségében egyedül vállalják, és vannak néhányan, akik már mind a 10 évben, tehát a 10. alkalommal vettek részt, de mindig igyekszünk új iparművészeket is hívni, illetve jelentkeznek is nagyon sokan évről évre, hogy szeretnének itt nálunk díszíteni.
A kiválasztás milyen szempontok szerint történik? Minél változatosabb legyen, különböző műfajok legyenek, vagy hely környéken dolgozók.
Környékről is hívunk természetesen, kerületi iparművész, illetve iparművész csoport is van a díszítők között. Igazából itt nem a fizikai távolság vagy közelség a meghatározó. Vannak textilművészek, üvegművész régóta, tervező, grafikus, kerámikusok többen, úgyhogy igazából végül is az iparművészet minden ágából igyekszünk választani, és a jelentkezők közül választani.
Jelentkezés, az kiírnak valamilyen pályázatot, nem, vagy?
Nem pályáztatjuk, hanem úgy évközben, akik jelentkeznek, őtől kérünk esetleg bemutatkozó anyagot, hogyha nem ismerjük őket, és akkor így kiválasztjuk. Hát van az iparművészek között is egy hölgy, aki 10. éve, és tanít is az egyetemen, és ő egy kicsit ilyen, hát így moderálja ezt az egész választás folyamatát, de besegít nekünk ebben, úgyhogy minden évben nívós iparművészek díszítenek, és várjuk is őket szeretettel.
Hogy jött az ötlet, hogy fenyőfát állítsanak itt a kiállításon a különböző termekben?
A környezet adta ugye maga ez a gyönyörű kastély, a fantasztikus kiállítás, amelyet, mint mondtam, ugye az Iparművészeti Múzeum bútorgyűjteményét mutatja be a gótikától a Biedermeierig 5 évszázadon keresztül, és ez a különleges környezet, ez adta magát, hogy akkor itt karácsonykor igenis fenyőfák legyenek, és az előző igazgatónő, Király Elvira ötlete volt, és ő valósította meg ezt a szép rendezvény kezdettől fogva, és menedzselte tulajdonképpen, hogy ez így azzá fejlődött, amivé végül is itt 10 év alatt kialakult.
Vannak más rendszeresen visszatérő programok, hagyományok itt a Nagytétényi Kastély Múzeumban?
Igen, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy a 10 év alatt kialakult egy rendszeres program struktúrája a múzeumnak. Tavasszal a Korokvirágok elnevezésű kiállítás és rendezvénysorozat volt látható. Ez most sajnos 2 éve nem került megrendezésre, de tulajdonképpen ez egy hagyományosnak mondható, és bízunk benne, hogy későbbiekben ezt visszahozhatjuk. Akkor neves mestervirágkötők díszítették fel a kastély termeit, és e köré szerveződtek a programok egy májusi hétvégén. Aztán rendszeresen megrendezzük, és rendeztük korábban is ősszel az ókori vígnapok a Kenta úr kertjében című programot, ami szintén nagyon népszerű, ez is egy hétvége volt, és nagyon népszerű a látogatók körében, illetve hát ez a december egész hónapra kiterjedő decemberi rendezvénysorozat. Ezen felül pedig hát kisebb programokkal várjuk a látogatókat.
Milyen más jellegű programok vannak, rendszeres programok, múzeumpedagógiai programok vagy közönségprogramok, illetőleg a környékkel? Van-e valamilyen szorosabb kapcsolat?
Múzeumpedagógiai programok vannak, ezt azt mondhatom, hogy 2008 óta épült itt ki egy elég komoly múzeumpedagógiai kínálat, amikor is egyrészt akkor a reneszánsz év tette lehetővé, az akkori pályázati rendszer tette lehetővé, hogy mi ezt elindíthassuk. Utána pedig 2010-ben egy támogpályázaton indultunk, szintén múzeumpedagógia témakörben, és az pedig aztán kibővítette ezt a lehetőséget, tehát akkor sikerült egy múzeumpedagógiai kabinetet kialakítanunk, felszerelnünk, kiadványokat készíteni, és minden felszerelést megvenni, ami ehhez szükséges, és a különböző korosztályoknak kínálunk múzeumpedagógiai órákat, foglalkozásokat, kézműves foglalkozással, illetve anélkül is, tehát ez a honlapunkon is látható, vagy elolvasható, ott választható, és a tanárok nagyon nagy előszeretettel jönnek is ezekre a programokra, hozzák a gyerekeket. A környékről is nagyon sok iskola jár ide, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy a helyi civil szervezetekkel, itt a 22. kerületben egy komoly civil élet folyik, és nagyon jó a kapcsolatunk, kölcsönösen támogatják ők a múzeumot, mi őket, helyet biztosítunk az ő rendezvényeiknek is, úgyhogy nagyon jó a kialakult kapcsolata a kerülettel. És ugyanígy ezt mondhatom el, bocsánat, az önkormányzattal is, tehát a 22. kerületi önkormányzattal is.
Vannak közös rendezvények az önkormányzattal?
Nincsenek közös rendezvények, de az önkormányzat támogatja folyamatosan a múzeumot a programok megvalósításában, anyagi eszközökkel is.
Múzeumpedagógiára visszatérve egy kicsit, ahogy itt bejöttem, láttam, hogy nagyon szépen régi ruhába öltözve volt a múzeumpedagógus. Máskor is szokás ez?
Igen, ő most mint Száraz Julianna, tehát ugye a Száraz Rudnyánszki kastély, a Nagytétényi kastély, és Száraz György leánya, a Száraz Julianna, ugye egy nagyon meghatározó egyénisége volt itt a kastély életének a 18. század végén, úgyhogy múzeumpedagógus kolléganőm most annak öltözve fogadta a diákokat, illetve még a diákoknak is lehetőség van, és ezek a korábbi pályázatok tették mindezt lehetővé, hogy kosztümöket készítettünk, úgyhogy ők is be tudnak öltözni, valamint már korábban, ez még mielőtt a múzeum pedagógiánk ekkorát fejlődött volna, tárlatvezetéssel és kosztümös tárlatvezetéssel is vártuk és várjuk a látogatókat, felnőttek is be tudnak öltözni. Ilyen jelzésszerű jelmezeink vannak, amelyek hát az utcai ruhára vehetők, és a különböző koroknak megfelelően egy-egy kalap, egy kis felöltő sál, egy kis kötény, és azzal lehet végignézni tárlatvezetés keretében a kiállítást.
Kik milyen feltételekkel tehetik ezt?
Bárki jöhet, csoportokat várunk szervezetten, és telefonon vagy e-mailen kell hozzánk ez ügyben bejelentkezni. Mondjuk annyit kérünk, hogy legalább egy héttel az esemény előtt jelezzék felénk, és akkor megszervezzük, hogy ez a tárlatvezetés adott időpontban megtörténjen.
Tehát kosztümös tárlatvezetést?
Akár kosztümös tárlatvezetést is, akár sima tárlatvezetést is lehet természetesen, de a kosztümösre is várjuk a látogatókat. Nyilván ennek persze van egy külön díja, de az élmény megéri ezt a kis ráfordítást.
És tájékozódni a honlapon keresztül lehet, vagy ide kell telefonálni, tehát milyen módon?
Lehet telefonálni is, de a honlapunk is napra kész mindig, ez a www.nagytetenyi.hu, ez a honlap címünk, és ezen pedig az információk rajta vannak.
Végzetül még mielőtt a múzeumpedagógiai órába belehallgatnánk, hány múzeumpedagógus dolgozik, illetve a tematikájuk mennyire szerteágazó?
Egy múzeumpedagógus dolgozik a kastélyban, illetve maga a személyzet is, hát kevesen vagyunk. A tematika pedig azt kell, hogy mondjam, hogy az óvodáskortól egészen a középiskoláskorig várjuk a diákokat, és itt próbálunk, ugye, mivel hogy bútormúzeum vagyunk, a bútorművességre, a faművességre is hangsúlyt helyezni, illetve történelmi művelődés történeti témákat kínálunk ebben a múzeumpedagógiai programsorozatban.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Most ezután a beszélgetés után hallgassunk egy kicsit ismét bele a múzeumpedagógiai foglalkozásra, amit a Nagytétényi Kastély Múzeumban vettem föl.
Először hogy kezdjem itt, egyedül maradtál, vagy Fanni egyedül maradt, elmesélem Fanni meséjét, jó? Hogy régen ezek az emberek nagyon-nagyon szerettek mesélni, és miután írni, olvasni nem tudtak, nem olyanok voltak, mint ti, nem tudtak, ezért egymásnak festészet útján meséltek. Amit Fanni választott, az egy nagyon szép történet, amit itt láttok. Egy picit, hogyha közelebb jöttök, ígérem, hogy látom, hogy ki mindenki mit választott. Egy picit hadd meséljen el a Fanni meséjét, jó? Értek egy kicsit közelebb, mert ez olyan, mint a képregény, mint hogyha most a képregényt vennétek a boltba, ugyanazt látjátok. Csak sokkal-sokkal régebben így meséltek képregény formájában az emberek.
De beszélni
tudtak? Beszélni tudtak? Jól most nem tudtak. Az első képen azt látjátok, hogy volt egyszer egy legény, akit Jakabnak hívtak, és a szüleivel elindultak Spanyolországban, Santiago de Compostela-ba, a leghíresebb spanyolországi templomba, ugye gyalogjártak az emberek, nem volt még villamos, nem volt lombó, de nektek ők szegények, nekik lombos sem volt, és különböző az arándokok ugye úgy próbálták az Isten felé való szeretetüket megmutatni, hogy minden kényelemről lemondtak, és megpróbálták ugye a saját testi szenvedésükkel is az Isten iránti szeretetüket erősíteni. Úgyhogy elindulnak gyalog, Jakab és a szülei Santiago de Compostela-ba, Szent Jakab templomába. Szent Jakabot onnan tudjátok erre figyeljetek, mert lesz majd egy feladat, és abban lesz egy ilyen kérdés. Szent Jakabot onnan fogjátok megismerni, hogyha Spanyolországban jártok, vagy Franciaországban zsír, hogyha ott jársz majd a szüleiddel. Onnan fogod tudni, hogy zarándok útvonalra érsz, mindenhol kagylókat láttok. Szent Jakabnak kagyló a szimbóluma. Úgyhogy ők is úgy tájékozottak, hogy ugye mondom, írni, olvasni nem tudnak, tehát ha egy útelágazáshoz érnek, akkor nem tudják, hogy jobbra menjenek, balra menjenek, de hogyha látják a kagylót, a baloldali útot, akkor biztos, hogy balra fordulnak, majd meg arra kell tovább menni a templomok felé. De hát ők is elfáradtak, hát azért ők is emberek voltak. Betérnek, nézzétek meg a következő képet, betérnek egy fogadóba. Jó tesznek, isznak este, de a fogadós lánya piros ruhában van, a fogadós lányának nagyon megtetszik ez a fiatalember, és megpróbálja elcsábítani. Na de hát ez a fiatalember nem áll kötélnek,
És hát ő neki ugye most nem az volt a célja, hogy hölgyekkel barátkozzon, hanem ugye ő egy szent cél érdekében indult el a szüleivel az útra, hogy visszautasítja a lány közeledését. Hát ugye ez a hölgy nagyon mérges lett. Mérges lett Jakabra, és este, ahogy láttátok, Jakab lefekszik a szüleivel aludni, és közben a hölgy, a kocsmáros lánya becsempészett egy arany korsót Jakab hátizsákjában. És másnap, amikor fölébred az egész fogadó, akkor a lány bevárolja az édesapjánál ezt a fiút, hogy biztosan utassák át a zsákját. Ő látta, amikor este Jakab ellopott egy kejhet, egy arany kejhet, és eldobta a hátizsákjába. Meg is találják Jakab hátizsákjában ezt a kejhet, és aztán nézzétek meg, mi történik szegény fiúval. Régen Orpács még ugye sokkal jobban büntették, mint ma. Régen így van, felakasztották szerencsétlen fiút. Hát ez lesz majd a lényeg, hogy a szülők látjátok szomorkodva, sírva tovább vandukolnak Szent Jakab a temploma felé, és közben végig imádkoznak a Jóistenhez, hogy támassza fel a Jóisten Szent Jakab közbenjárását kérve, támassza fel a fiúkat, akit ártatlanul akasztottak fel. És aztán visszatérve azt látják, hogy a fiúkat valóban körválasztotta a Jóisten, Szent Jakab meghallgatta az imájukat, közben járt értük, úgyhogy nagyon boldogan magukhoz jelenik a gyermeküket, de azért visszatérnek, és hát ugye nem is itáliaiak lennének, hogyha nem egy jó kis csapkanos poénnal zárnák itt az utolsó jelenetet ezen a kis festményen. Visszatér a szülő, az édesapa és az édesanyja, csak nem hagyják annyiban a dolgot, visszatérnek a fogadós házába, a fogadójába, és elmesélik neki, hogy hát bizony az ő fiúkat ártatlanul akasztotta fel a fogadós. És hát a fogadós látjátok, hogy itt tartja így a kezét, és mondja, hogy na hát majd akkor hiszem el nektek, hogy a ti fiatok ártatlan volt, hiszen megtaláltuk az aranykerget a zsákjában. Ha az a kakas, amit láttok az asztalon, ha az a kakas majd elkezd kukorékolni. Na és fejezzétek be ti a történetet.
És elkezdett kukorékolni.
Így van, nagyon ügyesek vagyok, elkezdett kukorékolni. Bizony, tehát bebizonyosodott mindenki számára a fiatal ember ártatlansága.
De akkor a kakas mondta meg, hogy tudott.
Hát ez egy sűrű kappan volt, azt lehet, hogy kihagytam, ez egy sűrű kappan volt. Tehát azért volt furcsa, hogy egy sűrű kappan, ugye egy sűrű kakas, hogy kezd el kukorékolni. Tehát ez volt az egészben a bökkenős, a meglepő. Tehát látjátok, hogy nagyon szeretnek így mesélni egymással. Persze ez nem csak mese, hanem így viszítik is a lakásukat. És még egy szó, most ez egy nagyon nehéz szó, ez kíváncsi vagyok majd, amikor leülünk a tisztelembe és megfigyelünk, hogy emlékezni fogtok erre a szóra. Hiszen ez a legfontosabb szó a mai tanulmányunkból, a mai sétányból. Ez pedig az intarzia technika. Intarzia. Hallott-e már valaki? Ezt kell megtanulni, aki én is.
Intarzia.
Intarzia. Tudjátok, mit jelent az, hogy intarzia?
Nem.
Nézitek meg, ez nem festve van a padnak ez a része, hanem ilyen berakással, beragaszgatják a különböző színű fából, hibából, botinokat. Igen, nagyon-nagyon szép. Na gyertek, egy kicsit tovább legyünk.
Ideje, hogy mi is tovább menjünk, akarom mondani, egy kis zenét hallgassunk, és utána a gyűjteményről, a bútortörténeti kiállításról is egy kicsit bővebben halljunk. Tehát zene következik, majd folytatjuk adásunkat.
Boldog karácsonyt!
Boldog karácsonyt!
Hát boldog karácsonyt kívánok neked, és mindenki másnak, szép ünnepeket.
Egy év megint elmúlt, s már itt van egy új, de gondolj a földre, hol háború dúl, és szólj meg én. Az ünnepekért, és szóljon egy ének a gyermekekért.
Hát
hoz reményt. Maradj itt, ne menj el, ne hidd el a fény, és szólj a hírek, az ünnepet ért, és szólj. Kívánok neked, és mindenki másnak szép ünnepeket. Hát szervusz karácsony!
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, a Tárlatról, Tárlatra című műsort itt a Kontakt Rádióban. Semsei Balázssal készítettem a következő felvételt az Iparművészeti Múzeumban, hiszen a Nagytétényi Kastély Múzeum az Iparművészeti Múzeumhoz tartozik. Mint a bútorosztály munkatársát, kérdeztem a bútorosztályon folyó munkákról a Nagytétényi Kastély Múzeum kiállításáról.
2006 óta dolgozom az Iparművészeti Múzeum bútorgyűjteményében muzeológusként. És a Nagytétényi Kastélyban látható kiállítás lényegében a késő gótikától a Biedermeierig tartó időszakból a múzeum bútorgyűjteményének a krémjét vonultatja föl, ennek a legszebb darabjait. Ez ugye a 60-as évek óta ott többé-kevésbé időről időre megújulva folyamatosan bútorkiállítások láthatóak. Ezek állandóan változó anyaggal, nyilvánvalóan vannak olyan tárgyak, amelyek évtizedek óta más-más kontextusban, változó kontextusban kint vannak, és vannak mindig újabb és újabb elemek is. De most látható kiállítás, ez 2000-ben nyílt meg.
A kiállítás rendezésében a koron kívül más szakmai szempont szerepet játszott-e?
A Nagytétényi Kastélynak a kiállítása nem egy hagyományos értelemben vett kastélymúzeum. Ma már nem is szerepel ez az elnevezésében. Nagytétényi Kastélyként emlegetjük, amely egyben kiállító tér is. Azt, hogy nem hagyományos kastélymúzeum, azt mindenek alatt azt értem alatta, hogy nem a Nagytétényi Kastély egykori enteriőrjeit idézik föl az ott bemutatott enteriőrök és műtárgyak, hanem az európai bútorművességnek a korszakait, azokat a korszakait nyilvánvalóan, aminek bemutatását a múzeum gyűjteménye lehetővé teszi. Az egyes korszakok mellett a fő rendező elv az volt, hogy a jelentősebb régióknak a bútorművességét, jellegzetes darabjait be lehessen mutatni a közönség számára, tehát a Itália, Spanyolország, Németalföld, közép-európai régió, Magyarország és Ausztria, Anglia nyilvánvalóan nem azonos súllyal, tehát a Közép-Európa, illetve a francia bútorművesség sokkal gazdagabb anyagot mutat, más régiókból kevesebb és nem annyira átfogó jellegű anyaggal rendelkezünk. Nyilván korszakonként is változik a bútorművességnek a szerepe, az enteriőrök jellege, tehát még a korábbi, a késő középkor, a reneszánsz korból, 15.-16. századból inkább egyedi darabokat tudunk bemutatni. Ugye a 18. században, 17. század második felétől 18. század, 19. század anyagára sokkal inkább jellemzőek az enteriőrök. Részben azért, mert a korszakban a térberendezés és az életmód változásai következtében azok a belső terek is átalakulnak, tehát sokkal inkább egységes enteriőröket terveztek, egységes berendezésekkel, ami a falburkolatoktól kezd a tapéták és a falak között a teremben elhelyezett mindenféle rendű és rangú bútoroknak a tervezését magában foglaltat, egységes garnitúrákat, egységes enteriőröket terveztek. Tehát a korszakra is jellemzőbb ez az átfogó gondolkodásmód ezen a téren, és a gyűjtemény gazdagsága is inkább lehetővé teszi, hogy ezekből a korszakokból egységes vagy egységesnek tetsző interjúr jelleggel mutassuk be a tárgyakat. Persze, főleg ugye a 18.-19. századi anyag, ez az emeleti termeit jelenti a kastélynak. Ezek tágasabbak is, fényesebbek, mármint világosabbak, és hát az egyes régiók közötti apró különbségek bemutatását teszi ez lehetővé, tehát ugyanazok a bútortípusok, ülőgarnitúrák, komódok, konzolasztalok, vagy nagyon hasonló variációk jelennek meg az Itáliából származó bútorok között is, Franciaországban, Angliában, Ausztriában, Magyarországon, de azért a motivumok közötti apró különbségek, a más-más alapanyag, tehát a bútorok díszítésére és burkolására használt különféle faanyagok, azok azért régiónként, illetve hát az egyes mesterek műhelyek lehetőségeitől külön is változnak, és ezek az apró különbségek azért érzékelhetőek talán a kiállított anyagban is.
A kiállított anyag és a teljes gyűjtemény hogy viszonyul egymáshoz? Mekkora a gyűjtemény?
A múzeum teljes bútorgyűjteménye, bútor és fafaragvány gyűjteménye, majd a különbségre mindjárt rá fogok térni, az közel 4000 darabból áll, és ebből kb. 300, ami a Nagytétényi kastélyban látható. Említettem, hogy a Nagytétényi kiállítás az a Biedermeierék 19. század közepéig tartó időszakokat mutatja be. Nagyon gazdag anyaga van a múzeumnak a 19. század végéről, historizmus korából, szecesszió korából, és aztán nem annyira átfogó, de néhány kiemelkedő darabot felvonultató gyűjtemény a 20. század későbbi korszakaiból. Ami a 19. század második felétől kezdődő időszak, ez nem látható Nagytétényben, ez majd egy talán a későbbiekben megvalósuló fejlesztés eredményeként jöhet létre. Ugye a Nagytétényi kastély közel egyharmadát hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül gyerekotthon használta. Néhány évvel ezelőtt a gyerekotthon kiköltözött, és a múzeum megkapta használatra a teljes épületet, de persze még a jelenleg üresen álló szárnyakat kiállítási termekké átalakítjuk, vagy műtárgyak bemutatására alkalmassá tesszük, ez még a hosszú évek munkája mind a mesteremberek, mind a múzeumi munkatársak részéről, de amennyiben megvalósul, akkor nyilván lehetővé válna, hogy időben is tágítsuk azokat a kereteket, amelyeket a múzeum gyűjteményéből bemutatunk, tehát ezeket a korszakokat, további korszakokkal kiegészítsük a most látható állandó kiállítást. Még visszatérve arra, hogy ugye a bútorgyűjtemény az nem csak bútorokat gyűjt, tehát a gyűjteményben nem csak bútorok találhatóak, hanem tulajdonképpen mindenféle egyéb apróság, amelyeket fából faragtak, kis plasztikák, kékfestő dúcok, faragott mézes kalácsformák, illetve sok egyéb apróság. Ezekből Nagytétényben csak alkalmilag látható egy-egy válogatás időszaki kiállításokon, de hát tulajdonképpen a gyűjteményhez tartozik. A hagyományosan az Iparművészeti Múzeum gyűjteményeit azt anyagtípusok, illetve mesterségek, művekségek alapján osztották fel annak idején, amikor ez a differenciálás megtörtént, és hát a fa és bútor mind az együvé tartozik.
Az új kiállításon időben hogyan tervezik, meddig jutnak el? Van-e már elképzelés?
Elképzeléseink vannak, ugye az elmúlt hónapokban, vagy hát tulajdonképpen kezdettől fogva, amióta a most látható kiállítás megnyílt, voltak arra vonatkozó tervek, és ezek a tervek állandóan alakulnak, hogy majdan bővítsük ezt a kiállítást, és újabb anyagot rakjunk ki. Ameddig a múzeum gyűjteménye egységes és átfogó képet tud adni az európai bútorművességről, ez nagyjából az első világháborúig tartó időszak, az azt követő időszak, tehát két világháború közötti évtizedek, majd a második világháború után következő korszak, ez egy gyűjteményérzési szempontból is egy sokkal szomorúbb időszak volt a múzeumra nézve, mint azt megelőző, mert ma már aranykornak tekinthető idő, amikor lehetőség és lelkes támogató akarat volt arra, hogy a gyűjteményt kiemelkedő műtárgyakkal gyarapítsuk. Tehát a századforduló és szecesszió 20. század eleje, ez kellően gazdag anyaggal bír, amit mindenképpen be tudnánk ott mutatni. Hogy a későbbi korszakokból már nem ennyire egységes a kép, de abból is azért néhány kiemelkedő darabot talán volna lehetőség bemutatni, illetve mindenképpen gondolkodunk azon, hogy kiegészítjük a most látható kiállítást egy technikatörténeti résszel, ami az asztalos mesterség fejlődését, szakmai fogásai mutatná be. Tehát kicsit didaktikus jelleggel, de hát nyilvánvalóan a közönségnek azt a részét is kicsit közelebb hozzuk az anyaghoz, akik már ettől a kézműves világtól kicsit távolabb vannak, vagy akik már egy más korszakban felnőve kevesebbet tudnak arról, hogy is készül el egy bútor, vagy pláne hogy készült el egy bútor 100-150-200 évvel ezelőtt, kezdve attól, hogy az erdőben kivágják a fát, és ugye milyen fafajták vannak, ezeket hogyan használják föl, milyen szerszámokkal, hogy dolgozzák föl, hogy állítják össze a bútort, és aztán az elkészült bútortestet, bútorkorpuszt milyen díszítő technikákkal lehet aztán még pompázatosabbá tenni, különféle faberakások, fém- és csontberakások, bútorokra kerülő veretek. Tehát egy olyan kiegészítő kiállítási blokk, ami bemutatja azt is, hogy a fából hogyan lesz bútor.
Hogyan alakult ki a gyűjtemény, milyen szakmai munka folyik benne?
Hosszú történet, hogy hogyan alakult ki a gyűjtemény, ugye ahogy az Iparművészeti Múzeumot megalapították, még a 19. század 60-as éveiben, kezdettől fogva célul tűzték ki a bútorművesség fejlődésének bemutatását is. Ugye kortárs vásárlások útján a egyes világkiállítások alkalmával gyarapították a gyűjteményt, de már a kezdetektől fogva magángyűjtők, donátorok maguk is gazdagították adományokkal a múzeum gyűjteményét. Aztán a későbbiekben részben vásárlás, részben adományozás útján folyamatosan gyarapodott. Ugye az európai bútorművességnek igen széles skálája az, amit így be tudunk mutatni. Nyilván vannak súlypontok, amelyekből gazdagabb és világviszonylatban is kiemelkedő anyagunk van. Tehát elsősorban nem feltétlenül kronológiai rendben számba véve a szecesszió korszaka, tehát az a korszak, amikor az épülete, jelenlegi épülete is elkészült, és amely minden gyűjtemény anyagát tekintve egy emelkedő korszak, mind a hazai, mind a nemzetközi alkotók, mesterek, műhelyek munkáiból igen szép számmal vannak bútorok. Ugyancsak viszonylag gazdag anyaggal bírunk a 19. század első fele, 19. század közepe, Biedermeier korszakból, vagy aztán historizmus korából, és vannak 18. századból is szép számmal bútorok, ezek már leginkább olyanok, amelyek a későbbiek folyamán a elhagyott, kifosztott magyarországi kastélyok berendezéséből bemenekített műtárgyak, amelyek eredeti helyükön igen kevés számban maradtak fönt, de azért valamiféle szerencse folytán a múzeumba jutott, az megmaradt és látható, és igyekszünk őrizni, felújítani, restaurálni és bemutatni a közönségnek.
Ilyen kutatások, projektek folynak?
Hát a kutatások azok többnyire az aktuális kiállításokhoz kapcsolódnak. Ugye a 80-as évek végén indult egy majdnem évtizeden keresztül, sőt, tehát több mint egy másfél évtizeden keresztül zajló kiállítás sorozat, amely a reneszánsztól hát egészen a szecesszióig mutatta be. Itt néhány évenként nyíltak meg a változó kiállítások, a stílustörténeti kiállítás sorozat, és nyilván ennek a sorozatnak a előkészítése, megvalósítása során minden egyes korszaknak a kiemelkedő darabjait a restaurátor kollégák kézbe vették, restaurálták, kijavították, és az éppen a gyűjteményben dolgozó művészettörténészek igyekezték feldolgozni, katalógusokban megjelent, számba vették a korábbi kutatási eredményeket esetenként, újabb eredményekkel bővítve ezeket, és hát ezekben a katalógusokban, a stílustörténeti kiállítások alkalmával megjelent katalógusokban, amely persze a múzeum valamennyi gyűjteményt érintette, mert itt számtalan olyan darabot is publikáltak annak idején, amely a szélesebb közönség, de a szakmai közönség számára is akkor vált igazán ismerté ezek a legkorábbi publikációk. Aztán ez a kiállítás sorozat 96 táján a szecessziót bemutató kiállítással megszakadt, Nem egészen ennek a folytatásaként, de hát végül is a kronológiai rendet tekintjük, akkor annak idején lejtett fonalat újra fölvéve rendeztük meg az idejében az Art Deco és Modernizmus című kiállítást, ami a két világháború közötti lakásművészetet, enteriőrművészetet mutatta be, fejezetten a magyarországi anyagra vonatkozóan. Hát ez is egyfajta folytatása ennek a munkának, és nyilván a jövőben még előttünk állnak azok a kiállítások, amelyek más-más korszakok művészetét mutatják be, és ezekhez a kiállításokhoz kapcsolódóan nyilván igyekszünk rendbe tenni, és feldolgozni, és publikálni a múzeumban őrzött műtárgyakat.
Utolsó kérdésem, mikor várható a következő kiállítási egységnek a megnyitása? Van-e már időpont?
Nagy Tétényben?
Igen.
Hát az időpontra nehéz pontos választ adni. A nagytétényi kastély rekonstrukciója és a kiállítás bővítése az összefügg a múzeum főépületének a közeljövőben elindítani remélt nagy rekonstrukciójával, ahol ugye a főépületben látható kiállítások és a főépület maga is megújulna. Ez óhatatlanul összefügg a nagytétényi kastély megújításával és bővítésével, illetve a kiállítások újrarendezésével. Nehéz a jövőbe látni, de dolgozunk rajta.
Eddig tehát a beszélgetés, most ismét zenét hallgatunk, majd következik a kaleidoszkóp.
Idézek, mi lehet, ez széles föld felett, szent dolog az végeknél. Holott mi keletkor, a sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot, át ki kedves mindennél. Ellenség hírére, vitézeknek szíve, gyakorta ott fölbozdul. Sőt, azon kívül is, csak jó kedvéből is, vitézt próbálni indul. Holott sebesedik, fölfog vitézkedik, homlokán vérre csordul. Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért, ők mindent hátra hagynak. Emberségről példát, vidéségről formát, mindeneknek ők adnak. Időn, mint jó solymok, mezőn széjjel járók, vandalkoznak, futtatnak. Az nagy széles mező, a szép liget erdő, sétáló palotájok. Az utaknak lese, kemény harcok helye, tanulós kolájok. Csatán való éjség, szomjúság, nagy évség, s fáradtságul a csámok. Az éles szabjákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek. Viadal helyeken, véresen sebekben, halva sokan feküsznek. Sok vacsmadár gyomra, gyakran koporsója, vitézül holt testeknek. Még belieknek, ifjú vitézeknek, dicséretes serege. Kiknek ez világom, szerte szerint vagyon, mindeneknél jó neve. Mint sok fáj gyümölcsel, sok jó szerencsékkel, áldjon Isten mezőkben. Mint sok fáj gyümölcsel, sok jó szerencsékkel, áldjon Isten mezőkben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat a kaleidoszkóppal. A kiállítási hírek közül először a debreceni Timárházra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol multidéző mesterségek sorozatban 19. századi fehérnemű divatról lehet tájékozódni, ugyanis részben gyűjtött anyagból, részben pedig rekonstrukciókból meg lehet nézni, hogy a 19. század végén a női alsóneműk között a miderek, réklik, bugyogók hogyan néztek ki. A rekonstrukciókat Kormányos Lászlóné népi iparművész és Rácz Edina készítette. Mindezt kiegészíti a 20. század elején viselt zsabók és apró kiegészítő ruhadaraboknak néhány példánya. Miskolcon a Hermann Otto Múzeumban szintén történeti jellegű kiállítás nyílt, de egészen más formában, mivel a Hermann Otto emlékházban dicsőség nincsen, csak kötelesség. Címmel Hermann Otto életét és munkásságát mutatják be az új állandó kiállítás formájában. Három egységre osztik, és Hermann Ottónak tudományos munkásságát, politikai és közéleti tevékenységét egyaránt szeretnék bemutatni, kiemelve a lilafüredi vonatkozásokat. Megtalálhatók itt tehát személyes tárgyai, levelei, sőt családi fotói is. A tudományos tevékenységéből az ornitológiát külön kiemelték, és a magyarországi pókfauna kutatását, régészeti jellegű tevékenységéből a bükki barlangkutatás és az ősrégészet megindulása került kiemelésre, de néprajzi tevékenységére is hangsúlyt fordítottak, hiszen a halászattal kapcsolatos munkássága rendkívül jelentős, halászeszközökből álló dioráma is megjeleníti ennek az eredményeit. Film, hangfelvétel, madárhangokkal például és kvízjáték színesíti a látogatást. Székesfehérváron restaurált vizsgamunkák címmel nyílt kiállítás a Fekete Sas Patika Múzeumban. Itt a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékének 2011-2012-es tanévében vizsgamunkaként elvégzett római korból származó falfestmények restaurálását mutatják be, tárgyakat, illetőleg tablókon a restaurálás menetét is. A restaurált festmények pedig a szabadbattyáni késő római kori épület Krisztus utáni 4. századából került elő, illetőleg Gorziumban, ahol egy lakoma teremben Krisztus utáni 2. század első feléből származó freskot restauráltak. Tudás Jelena Nikolajevna, Pap Mónika és Tóth Alexandra a restaurátorok, akiknek a munkáját bemutatják, és egyébként dr. Bóna István vezetésével készültek a restaurálások. Szintén restaurátori kiállítást lehet nézni Győrben a Xanthus János Múzeumban Nyitott műhely címmel. Itt a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumnak a restaurátor műhelye mutatkozik be, a régészeti ásatások leleteit, a falun, városon gyűjtött régi használati eszközöket, dokumentumokat, és olyan tárgyakat, mint például kerámia, üveg vagy fémtárgyak, fából, textilből, papírból készült tárgyak, bőr és képkeret egyaránt restaurálnak a műhelyben. Ezt a sokszínű munkát mutatják be, sokféle formát, egy utazó tárlat formájában, tehát ez a vándor kiállítás még további helyeken is látható lesz, Révkomáromban például, utolsó állomás helye pedig Székesfehérvár lesz. Illetve, amikor visszatért a Lackó Dezső Múzeumba, akkor azért majd ott is be fogják mutatni, sőt, akkor indul igazán nagy körútra, mert a város iskoláiba is elviszik, az ott élő gyerekek is megismerhessék. Válogatott tárgyakat is lehet látni, és természetesen a tablókon részletfotók, illetőleg a műhely munka különböző részletei. Ami érdekesség, hogy digitális munkafotók képsorozat is kíséri a kiállítást. És ha már Veszprémben tartunk, akkor a Lackó Dezső Múzeumnak egy jelenlegi kiállítására is szeretném felhívni a figyelmet. Éltető alkotás, alkotó élet. Veszeli Jelena szobrászművész kiállítása, aki 95 évesen ma is alkotó művésznő, egyébként az 1940-es években Zágrávban végezte a Képzőművészeti Akadémiát a zeneművészetivel párhuzamosan. Férje Szilvási Pál festőművész, vele együtt telepedett le még a 40-es években Budapestre, majd Tihanyban laktak. 1973-ban különleges műfajban alkotott, cérna grafikákat készített, vagyis varrógéppel lenvászonra futtatott kompozíciók keletkeztek, az 1990-es évek elején pedig tévérajzokat csinált, a tévé előtt ülve a jeles személyiségeknek, közéleti embereknek az arcvonásait örökítette meg. Egyébként több mint 20 köztéri szobra látható az országban több helyen is, tehát ez egy retrospektív kiállítás. Budapesten a Millenárisban egy egészen másfajta kiállítás tekinthető meg, aminek Bátorságpróba a címe. Itt valójában egy könyvet mutatnak be, Bartos Erika könyv illusztrációit, Ez a könyv azonban nagyon különleges könyv, kereskedelmi forgalomban nem kapható, csak azoknak a számára készült, akik daganatos betegséggel vagy leukémiás betegséggel szenvednek, és a gyerekeknek mutatja be képek segítségével a különböző beavatkozásokat, kezeléseket, vizsgálatokat, egészen a kemoterápiától a sugárkezelésig a különböző terápiákat is. Azzal a céllal készült a könyv, hogy azok a gyerekek, akik ilyen betegségben szenvednek, föl tudjanak készülni arra, hogy mi vár rájuk. Valamivel vidámabb a helyzet a Budapesti Szépművészeti Múzeumban, ahol Ükker képpé formált anyag címmel nyílt kiállítás. Günther Ükker a II. Világháború után a nemzetközi kortárs képzőművészet egyik kiemelkedő alakja, Düsseldorfban lakik egyébként, szögképeivel vált ismerté, és jellemző rá, hogy a témái a háborús élmények és tapasztalatok feldolgozásával kezdődtek, de a különböző emberi agressziókat, a gyökereket, a nyelvi kifejezési nehézségeket, az emberi életnek a sarkalatos kérdéseit, problémáit járja körül a műveinek a segítségével. Történeti jellegű kiállítás nyílt Székesfehérvárott, a Szent István Király Múzeumban, a Székely Hadosztálynak az emlékezete címmel. Budapesten az ELTE egyetemi könyvtárában pedig Pázmány Péter kiállítás nyílt, ugyanis sikerült kideríteni, hogy Pázmány Péternek a könyvtára megtalálható itt, vagy legalábbis számos könyv Pázmány Péter könyvtárából. Az 1637. március 19-i dátum segítségével sikerült Knap Éva irodalomtörténésznek az azonosítást megoldani, ugyanis ezek a könyvek régóta az egyetem könyvtárában találhatóak, 1782 óta, csak éppen nem tudták, hogy ez honnan származik. Ugyanis Pázmány Péter halála után, ő ugye 1570-től 1637-ig élt, halála után végrendeletileg a pozsonyi jezsuitáknak adományozta a könyvtárát. Csak az a malőr történt, hogy a rendet Mária Terézia feloszlatta, így a rend feloszlatásakor a könyvtár is különböző helyekre került, és egy része a budapesti egyetemi könyvtárnak a tulajdonába. Nos, itt megtalálták például olyan diszkötetes munkákat, korabeli történeti és politikai nyomtatványokat, amelyek elárulják, hogy milyen könyvekre támaszkodott Pázmány Péter, illetve Ferdinánd német-római császártól kapott aranyozott teremtéskönyv első fejezete például megtalálható saját kezű kommentárokkal, a prédikációk forrásainak további könyvei, amelyek nem csak történeti, meg politikai jellegűek voltak, hanem orvosi tárgyúak is voltak a nyomtatványok között, és előkerült az egyetemnek, az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek az alapító levele is, ugyanis a Nagyszombati Egyetem a jogelődje a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemnek, és ezt Pázmány Péter alapította. Kiemelkedő jelentőségű Wolfgang Lazius 1556-ból származó fametszetes Magyarország térképtöredéke például, azok között, amiket megtaláltak itt a könyvtárban. Ezen ugyanis pontosan szerepelnek az a magyar helységnevek, és egyetlen egy teljes példánya létezik ennek egyébként, amit Bázelben őriznek. Az Országos Széchenyi Könyvtárban csak töredék található. De előkerült II. Rudolf rendelete is járványügyi előírásokkal, ami egyetlen példán Magyarországon, és több más érdekes könyv is, érdekes töredék is, részben a borítókból. A könyvtárban egyébként 15-től 18. század végéig keletkezett kiadványok mintegy 60 ezer kötetét külön elkülönítve őrzik, és ezek feldolgozása, restaurálása, digitalizálása ugyanolyan fontos feladat a könyvtár számára, mint a jelenlegi olvasóknak a kiszolgálása. Pázmány Péterrel kapcsolatban mindenképpen fontos megjegyezni, hogy ő a magyar ellenreformáció kiemelkedő alakja volt, többeket őt érített. vissza előkelő családok közül az erdődiek, draskovicsok, pálfiak, hallerek, kornisok, bosnyákok, kuháriak, például az ő tevékenységének következtében tértek át a protestáns hitről katolikusra. Következő kiállítás, amit ajánlani szeretnék, Debrecenben nyílt a Déri Múzeumban, annak is a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumában, a fény hátára vesz és fölemel. Debrecen költője Kiss Tamás születésének 100. évfordulójára született, aki a fényt nagyon fontosnak tartotta, szimbolikusan is szerepelt a műveiben, az éles pusztai napsütés a napfényes gyermekkor emlékezete volt, de ugyanakkor a hitet, az életet végig kísérő tudást, a rációt, tisztaságot is képviselte. A valóság csodálatos fénytörésbe kerül, és a sugarak egyik közegből a másikba lépnek át, írta az egyik művében. Végezetül ismét egy budapesti kiállításra szeretném felhívni a figyelmet, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, amelynek címe az Éltető víz. Itt bemutatják a víznek a felhasználását különböző szempontok szerint, például higiéniai, mezőgazdasági, a megújuló energiaforrásként, közlekedés és áruszállításban betöltött szerepével, a fitness, az üdülés, a sport, a gyógyászat szempontjából, és szeretnék fölhívni a figyelmet a föld vízkészletére, amely ugyan nagyon sok víz van a földön, de ezeknek a vizeknek, a vízkészletnek csupán 2,5-3% az édesvíz, és az édesvízből is 0,03% az, ami az emberiség számára hasznosítható. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hogyan bánunk a vízzel, szemléletváltást szeretnének elérni, azt, hogy a víz hasznosítása sokkal takarékosabban a jövőre való tekintettel történjen. Ennek érdekében a vízhasznosításnak az előzményeit is bemutatják, tehát a 18-19. Századtól napjainkig meg lehet azt is nézni, hogy mire, hogyan használták a vizet. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.